Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván. Megírva található, folytatva a Kolossé levél magyarázatát, a 4. fejezet 12. és 13. verseiben. Isten igéjének felolvasását és annak magyarázatát, a prédikációt a gyülekezet helyét elfoglalva. Hallgatja meg figyelemmel. Köszönt titeket, Epafrász, aki közületek való. Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradhassatok mindabban, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek. És azokért, akik Laodíceában és Hierapolisban vannak. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban Kolossé levél folyamatos magyarázata során a záró üdvözlésekhez érkeztünk. Egy héttel ezelőtt már szóltunk 5 névről, akiket az apostol ezekben a záró üdvözlésekben említ. És ez alapján szóltunk arról, ha emlékeznek a testvérek, hogy milyen az Istennek népe, testvéri közössége, személyesen átélt testvéri közösség és az Isten országát építő testvéri közösség, és különösen az apostol által említett neveken keresztül szólt az üzenet, hogy milyen személyes testvéri közösség Isten népe, és mennyire fontos az, hogy valóban ilyen személyes testvéri közösségé formálódjék Isten népe, és benne egy gyülekezet. És közben, mivel ige magyarázat is a prédikáció célja, próbáltam bemutatni azokat az embereket, akiket az apostol az záró üdvözlésekben elénk tár, akiket köszönt, illetve akiknek a köszöntését küldi Kolosséba, és mindegyik személy kapcsán még megfogalmaztunk egy üzenetet, amely igazolta azt, hogy Isten népe személyesen megélt az Isten országát építő testvéri közösség. És most ezeket az záró üdvözléseket folytatva a mai napon egyetlen egy névről lesz szó, akiről hosszabban ír az apostol itt a befejezésnél, ez pedig Epafrász. Először hadd mutassam be ezt a bibliai testvért, és utána megfogalmazzuk a legfontosabb üzeneteket az ő személye alapján. Ki volt ez az Epafrász? Róla is keveset tudunk, azt, amit a Biblia elénk tár. Először is tudjuk azt, hogy Pál apostol hűséges szolgatársa volt, és amikor az apostol Kis-Ázsiában szolgált, többek között Efézusban, ahol többször visszatért, hirdette az evangéliumot, és a meglévő gyülekezetet erősítette, akkor nem sokkal Efézus mellett Kis-Ázsiában, Kolosséban Pál útmutatásait követve Epafrász volt az a munkatárs, aki a Kolossé akkori hatalmas városában, amelynek ma már a romjai is alig találhatók meg, hirdette Istennek igéjét, és ebben a nagy városban gyülekezet jöhetett létre az ő munkássága során. Tehát egy Istentől megáldott, szent lelkes szolgája volt az Úrnak, aki hitelesen, megszólító módon az akkori kor nyelvén tudta hirdetni az evangéliumot, és ezt a munkáját Kolosséban megáldotta az Úr. Miközben megvolt benne az az alázat, hogy Pál apostol útmutatásait is elfogadta. És a Cselekedetek könyve 19. fejezetében azt is olvassuk róla, hogy általa terjedt el az ige Kis-Ázsia sok területén, nem csak Kolosséban, hanem a közelben még Laodíceában és Hierápolisban is, ezért említi még ezt a két gyülekezetet az apostol, és ezekről majd részletesen lesz szó a következő vasárnap, hiszen ezek mentén folytatódik majd a záró üdvözlések gondolatmenete. Tehát az Úrnak egy áldott evangélizáló szolgája volt, Pál apostol tapasztalatait, tanácsait megfogadva, és azt írja róla most az apostol, hogy köszönt titeket Epafrász, aki velem van. És mivel ebben az időben írta a Filemonhoz írt levelet is az apostol, a Filemon 23-ban fogolytársának nevezi az apostol Epafrászt, aki vállalta egy nehéz időben az evangéliummal, a tanúsággal járó terheket, veszélyeket, mártíriát, és ha emlékszünk egy héttel ezelőtt, Arisztarkosszal együtt Pál apostol mellett volt Epafrász is a fogságban. Ennyit tudunk Epafrászról. És még valamit, ami viszont a mai alkalommal lényeges, és üzenetértékű, és a, bocsánat, egy kicsit unalmas, de mégis fontos kortörténeti ismeretek után, ez lesz a lelki üzenet ma. Azt írja róla az apostol, hogy ő az, aki sokat fárad, és küzd értetek. És megszólított szívem talált ez a tagmondat. Aki sokat fárad, és küzd értetek. És először általánosan merjük értelmezni, nem felszínesen, de általánosan ezt a gondolatot, hogy kik azok, akik sokat fáradnak, és küzdenek értünk. Akik fáradtak, küzdöttek, és a jelenben is fáradnak, küzdenek értünk, és talán amíg élnek, szívük utolsó dobbanásáig ezt fogják tenni. Most nem az a kérdés, hogy mi kikért fáradozunk és küzdünk, ez majd fontos lesz a prédikáció vége felé, hanem hadd legyen egészen személyes. Itt az Isten színe előtt gondoljuk át, konkrétan, mondj néhány nevet magadban, néhány személyt, akit úgy állítasz oda az Isten elé. Akár elment már a minden élőknek útján, akár még él, akiről elmondhatod, hogy mennyi mindent köszönhetsz neki. Aki sokat fáradt, és küzdött érted. Hogy segítsek ebben a konkretizálásban, és félre ne értsétek, soha nem magamról akarok beszélni, csak segíteni a személyes bizonyságtétellel ezt a konkretizálást itt az Isten színe előtt, végig gondolva, olyan nagy hálával adózom a szüleimnek, édesanyámnak és édesapámnak, akik a legnehezebb időben is minden hátratételt vállalva fáradoztak és küzdöttek értünk. És soha nem lehetett a derekukat megtörni. Akik amikor összeházasodtak, akkor tényleg a szegénység házasodott össze a nyomorúsággal. Semmiük nem volt, semmiféle örökség. Egyszerű munkásemberek mind a két oldalon, és mégis próbáltak a saját erejükkel, tisztességes, becsületes munkával valamit megteremteni, kis hajlékot, otthont, bennünket felnevelni, tanítatni. Vagy a jelenben hálás vagyok a feleségemért, aki nélkül soha nem boldogultam volna. Vagy a gyermekeinkért, a két gyermekünkért, akik mindig velünk vannak. És itt három pont. Akár a közvetlen család körében gondold át, kik azok, akik hűséggel fáradtak, küzdöttek, és még mindig fáradnak és küzdenek, értetek. És mehetünk tovább, tágíthatjuk a kört. Ki az a hűséges barát, nem csak elméletileg testvér, hanem barát, a bajban bajtárs, aki most is a barátod, aki akkor is a barátod, amikor változnak a körülmények, amikor te már nem számítasz, testvéred, barátod és bajtársad, és nem mond le rólad, és fáradozik, és küzd érted. Vagy ki az az ismeretlen, aki ír neked egy SMS-t, egy üzenetet egy adott helyzetben, ami nem bántó, ami nem pocskondiázó, hanem ami valamit megköszön, ami valamit észrevett, és gondoljatok bele abba, lehet, hogy egy névtelen, számodra ismeretlen valaki, és mégis kapsz tőle egy bátorítást, olyan kis dolognak tűnik, de kedves testvéreim, ma minden kis dolog nagy dolog, mert mindenki vállán annyi teher van, annyi gond van, annyi probléma, olyan kevés az idő, hogy gondolj bele, hogy mit jelent az, amikor valaki azért leül a gép elé, vagy a telefon elé, vagy én kapok gyöngybetűvel kézzel írott köszönő leveleket is, és tartja bennem a lelket, hogy oda szállja az időt a mai világban. Ez a kis dolog is óriási dolog. Valójában sok fáradtság, küzdelem. Sokszor egy ilyen kis dolog, pár bátorító sor és életmentés. Hát ez az első üzenet, hogy merjük ezt a gondolatsort folytatni, és általános értelemben átgondolni azokat, akik ilyen értelemben ott állnak mellettünk a legnehezebb és a legörömtelibb helyzetben is. Tudnak örülni az örülőkkel és sírni a sírókkal. Amikor mi örülünk, akkor nem irigyek ránk, hanem együtt tudnak őszintén örülni velünk. Amikor mi sírunk, akkor a mi fájdalmunk az ő fájdalma is. És aztán hadd menjek mélyebbre. Szó van azokról, akik sokat fáradnak és küzdenek értünk, és ebben az igében szó van azokról, akik sokat fáradtak és küzdöttek értünk úgy, mint az üdvösségünkért. Akik fáradoztak és küzdöttek az üdvösségünkért, hogy ne maradjunk hitetlenek, hanem legyünk hívők. Tudjuk, hogy a hit mindenestül Isten ajándéka, de Isten emberi eszközöket használ fel arra, hogy a hit ajándékát nekünk adja. Ezért nevezi Jézus Krisztus szolgájának Epafrászt Pál apostol. Értitek, hogy nem csak úgy általában a hétköznapokban fárad értünk, hogy felneveljen, hogy egzisztenciánk legyen, hogy a gyerekünk jobban éljen, hogy a gyerekünk többre vigye. Ez óriási dolog, de ennél sokkal többet ad a lényeget, ami nélkül nem lehet élni, hogy akár a legfogékonyabb korban, vagy életünk egy pontján bizonyságot tesz, elveti a magot, Isten felé fordítja a tekintetünket. Tehát ilyen értelemben Krisztus Jézus szolgálja, és Epafrász a kolossi testvérekért ilyen értelemben is fáradt és küzdött. Küzdött a kolossi városában élők hitéért, üdvösségéért, és nincs ennél nagyobb dolog, mert ma látjuk, minden tekintetben látjuk, hogy hit nélkül, az élő hit nélkül nem megy, lehetetlen, elmondtam ezt már a keresztelési igehirdetésben. És amikor azt mondja az apostol Epafrászra, hogy Krisztus Jézus Krisztus szolgájaként fárad és küzd, értetek, akkor még mélyebbre kell mennem. Mert az Epafrász úgy Jézus Krisztus szolgálja, hogy rámutat arra Jézus Krisztusra, aki valójában igazán és őszintén fáradt és küzdött érettünk, aki megszületett, hatalmasan szólt és tanított, aki meghalt érettünk, aki minden rosszat, minden terhet elhordozott, aki a kározatnak a mélységeit is megjárta, hogy bennünket minden rossztól és a gonosz hatalmából és a haláltól is megszabadítson, s feltámadott a halálból, hogy valójában, aki igazán, aki valóban fáradt és küzdött érettünk, az életünkért, a teljes életünkért, az új életünkért, és az örök életünkért, az üdvösségünkért, az maga Jézus Krisztus. És amikor Epafrászt Jézus Krisztus szolgájának nevezi, akkor azért nevezi, mert úgy lehet Jézus Krisztus szolgája, hogy Jézus Krisztus követve ő megtért, és ezt az evangéliumot hirdeti, és éli másoknak. Kedves testvéreim, Csukás István egy vers sora mocorog bennem, nem tudom szó szerint idézni, csak szabadon. Most megjelent egy gyönyörű új kötet, Reménytövis címmel, amely a modern költészet istenes verseit tartalmazza, a mai magyar modern költészet istenes verseit, és ezt végre nem egy teológus, hanem egy színésznő, egy hívő színésznő válogatta össze, Kisfaludi Zsófia, aki nem csak a direkt kegyes verseket vette ide, mert nem csak az az istenes vers, amely direktben emlegeti Istennek a nevét, ugye, jaj, nektek azt mondjátok, uram, uram, de nem cselekszitek az én mennyei atyám akaratát, és ebben a kötetben olvastam Csukás István versét, hogy kicsoda az Isten, aki elküldte egyszülött fiát, és aki igazán üdvösségesen fáradt és küzdött értünk. Azt írja Csukás István, hogy olyan az Isten, mint a szakadék fölött a libikóka. Jaj, nekünk, ha leszáll róla. Akkor belezuhanunk a mélységbe, a szakadékba. Hát milyen kegyelem, hogy keresztjével, feltámadásának erejével, egész lényével én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ott ül, hogy mi el ne vesszünk, hanem üdvösségünk és örök életünk legyen. Hát így Jézus Krisztus szolgája, Epafrász, akiről aztán azt is írja az apostol, hogy közületek való. Közületek való, valóban Epafrász Kolosséból való volt, úgy tért meg. Közületek való, érti a nyelveteket, ott nőtt fel közöttetek, értitek egymás beszédét, egy tőről származtok, egy a gyökeretek, nem vagytok egymás számára idegenek, ez rendkívül fontos, vagy hogy egy közösségnek a tagjai vagytok világi értelemben is, de hadd mondjam hozzá, hogy lelki értelemben is, mert ha megtérünk, akkor nem csak általános értelemben mondhatjuk azt, hogy közületek való, hogy egy vérből származtok, hanem hogy ez a vér egyben Jézus Krisztus vére is, amely megtisztított bennünket, benneteket. Íme Epafrosz Jézus Krisztus, szolgálja, rámutatva Jézus Krisztus igazi, üdvösséges fáradozására, aki közületek, közülünk való, és aki küzd értetek, imádságban és tettekben küzd értetek. Küzd értetek a hétköznapokban, a mindennapokban, ahogy általánosan értelmeztük, és küzd az üdvösségetekért, küzd a hitetekért. Milyen gyönyörűen írja az apostol, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal, álhatatosan, mindvégig megmaradhassatok a hitben. Hogy egyre inkább fejlődjék a hitünk, És nekem is csak az a kérésem, hogy Uram, bármi történik velem, velünk, csak úgy tudjunk elmenni ebből a világból, hogy a hitünk nem meggyengült, hanem megerősödött, hogy egyre inkább, egyre teljesebb, egyre tisztább, egyre tökéletesebb a bizonyosság bennünk, hogy minden változhat körülöttünk. De Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, és lehet sokféle szenvedésünk, kérdésünk, kételjünk, miért, Uram, amit nem értünk, de egyben bizonyosak vagyunk, hogy Jézus Krisztus itt van a reformációi emléktáblán, Zsidó 3.18, Jézus Krisztus tegnap és ma, és mind örökké ugyanaz, és ő nem engedi el a kezünket, a világ változik, de a mi örökké való Istenünk mindig ugyanaz. Küzd a hitünkért, hogy ez a hit és az ebből következő álhatatosság meg ne törjön a derekunk, mind végig megmaradjon bennünk. És küzd nem csak a hitünkért, hanem küzd a gyülekezetért, küzd Kolosséért, sőt, a környező gyülekezetekért is. Kedves testvéreim, olyan nagy áldás az, hogy itt ebben a gyülekezetben is sokan vannak olyanok, akik küzdenek ezért a gyülekezetért, küzdenek az Almádiban élők hitéért, és nem csak reformátusok, katolikusok, evangélikusok, építjük itt az Isten országát, és ti is oda tartoztok ehhez a sorhoz. És én magam is örülök, hogy 36 éve hirdethetem itt az evangéliumot, és bármilyen méltatlan módon talán próbáltam imádságban is és tettekben is küzdeni ezért a gyülekezetért, gyülekezetekért, és hála legyen az Istennek, hogy így tehettem. Hát Pál apostol mondja a Galatáknak, hogy fiaim, akiket fájdalommal szülök, míg ki nem ábrázolódik bennetek a Krisztus. Ez a küzdelem, ami Epafrászra jellemző volt, küzdeni a kolossébeliek hitéért, az egész gyülekezet közösségéért, hogy egybe maradjon, hogy ne szakadjon széjjel, hogy megmaradjon a hitben. Jöttek a tévtanítók, ahol ott van a hit, azonnal ott van a szétdobáló. És egy nagyon fontos tanulság, hogy Laodíceát és Hierápoliszt, a szomszédos gyülekezeteket is megemlítette, hogy kedves testvéreim, hadd adjam azt a tanácsot nektek, hogy eszetekbe ne jusson. Lehet rám már nem hallgatni, hogy a két gyülekezet külön váljon, és mindegyik más lelkészt akar. Higgyétek el, hogy az együttműködés a lényeg, ez a két gyülekezet, Fűzfő, Almádi, Az mindig együtt volt, és egymást erősíteni kell, egymás után érdeklődni, egymás alkalmai által erősödni lelkiekben, hitben, anyagiakban, egymás terhét hordozni. Hát, sőt, az lenne az igazán biblikus, ha tudnánk, hát itt 10 kilométeres körzetben 12 református templom van, és van-e valamilyen kapcsolatunk egymással? Az ég adta egy világon semmi. Hogy valahogy úgy is küzdeni egymásért, hogy egymás hite által épülni. Kisegyházak már régen kitalálták, hogy 10 kilométeres körzetből ettől még minden gyülekezet persze tartsa meg a saját identitását. Bizonyos esetekben összegyűlnek egy sportcsarnokban, és hogy milyen sokan vagyunk. Ez is hozzá tartozik egy szent demonstráció. Küzdelem a hitért, hogy aztán küzdhessünk a Krisztus egyedül megtartó ügyéért szerte a világban kifelé a magunk helyén. Szóval az első üzenet, hogy akik úgy általában a hétköznapokban küzdöttek, fáradoztak érettünk, és akik ennél még sokkal többet tettek, hogy fáradoztak az üdvösségünkért, mint Epafrász, Jézus Krisztus szolgája, aki közülünk való, aki imádságban és tettekben, Krisztusi odaadással küzdött a hitért, a gyülekezetért, a gyülekezetekért, a Krisztus ügyéért. És itt egy kérdés, hogy az első üzenet kapcsán is feltettem egy kérdést, hogy ki a számodra? aki az Isten eszköze volt az életedben, hogy megfogja a kezed és oda vezessen az Úrhoz. És akkor itt már felvetődik az a kérdés is, hogy és te, kinek az életében voltál az Isten eszköze, Epafrásza, aki másért fáradoztál, küzdöttél a hétköznapokban, és küzdöttél a másik hitéért, üdvösségéért, gyermekeid, unokáid kapcsán. Három pont. Ez valóban egy tükör, egy nagy kérdés. Én azzal szeretném befejezni, azzal a szent felszólítással, azzal a harmadik gondolattal, hogy becsüljük meg azokat, akik így is és úgy is küzdöttek és fáradoztak érettünk. Becsüljük meg őket. Annyi a hiányosság. Annyira nem tudunk visszajelezni. Annyira nem tudjuk egymást bátorítani. Gondolj bele abba, akkor most tényleg megfordítva, hogy mondjuk írsz valakinek egy SMS-t, egy e-mailt, vagy egy üzenetet, és nincs válasz. Nincs válasz. Se másnap, se harmadnap, se egy hónap múlva, akár még a szűkek tábak családba is, hogy írok egy üzenetet. És akkor látom, hogy hát elolvasta. Ekkor és ekkor, mert már mindent lehet tudni. És hát egy smiley-t nem lehet küldeni, hogy vettem az adást. És akkor az emberben megfordul az, hogy most akkor zavarom, nem kell a kapcsolat, nem akarok tapintatlan lenni, pedig lehet, hogy csak arról van szó, hogy hát nincs idő. És engem is rengeteg ilyen hiányosság terhel, pedig ezek a visszajelzések, ha valaki keres bennünket, nagyon fontos megbecsülni azokat, akik fáradnak értünk kicsiben és nagyban, és mondom ezt a kettőt most idézőjelben, kifejezni a hálánkat, érted? És a hálaadás az mindig konkrét. Felismerni ezt az odaadást, fáradozás, küzdelmet és szeretetet. Felismerni. Megköszönni. És viszonozni. Nem azért, mert a másik azért csinálta, hogy viszonozzuk, de igenis a viszonzás, az már a bibliai adás és elfogadás viszonya. Ami a testvéri kapcsolatnak a lényege, hogy egyszer én tudok adni, és a másik megtanul elfogadni. És elfogadni is meg kell tanulni. És valamikor fordított lesz a helyzet, hogy én szorulok arra, hogy a másik adjon, és akkor tudjak hitben elfogadni. És ha nincs ez a konkrét hálaadás, ez a konkrét feedback, sem kicsiben, sem nagyban, ha nem tudunk köszönetet mondani, nagyon egyszerűen, egy sor elég sokszor, akkor az adás és az elfogadás viszonyát elsorvasztja ez, kedves testvéreim, és olyan rideg lesz az egyház is, amilyen rideg, meg a világ, hogy ahogy Tóth Árpád írta, hogy köztünk a roppant jeges űr lakik, és ugye az utolsó idők jelei azok is, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Tehát legyenek áldottak, akik értünk. A mindennapokban fáradoztak, küzdöttek értünk, és akik az üdvösségünkért, a legfontosabbért is Isten eszközeként küzdöttek, mint Krisztus szolgái, mint közülünk valók, mint olyanok, akik az Úr Jézus Krisztus gyermekei, akik imádkoztak, és ma is imádkoznak, név szerint is értünk, szüntelenül, és amennyire tudnak, még mindig cselekeztek, és áldozatot hoznak értünk. Édesanyám mondja, aki már sok tekintetben nincs képben, hogy fiam azt tud, hogy minden nap imádkozom, értetek. Szóval, hadd fejezzem be akkor egy jól ismert verssel, amit viszont felolvasok, nem tudok szavalni, felolvasom. Én ige hirdető vagyok, Reményi Sándor verse. Mikor a bűntől meggyötörten, A lelkem terheket hordozott, egyszer csak könnyebb lett a lelkem, valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott. Talán apám, anyám régen, talán más is, aki szeret, jó barátom vagy testvérem, én nem tudom. De áldom Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt, aki értem csak egyszer is imádkozott. Amen.